Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból: a szenvedélybetegség nem válogat a kor, hanem a társadalmi helyzet vagy a végzettség szerint. Sokszor észrevétlenül kezdődik, és mire felismerjük, már nem csak az egyén, hanem a család és a közösség életére is hatással van. De vajon mi áll a függőségek hátterében? Van-e kiút a legmélyebb helyzetekből is? És hogyan segíthetünk azoknak, akik a szabadulás útját keresik? Témánk a szenvedélybetegek világa. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. És most köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Kozma Ferenc pasztorális tanácsadó, addiktológiai konzultáns lelki gondozót. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást ebbe az adásba. Azt szeretném mondani, hogy örülök, hogy egy ilyen téma a boncolgatásra kerül, mert úgy gondolom, hogy egy olyan betegségről fogunk beszélni, ami elég nagyon sok embert érint, nagyon sok családot érint, tehát hogy mondhatnánk itt, hogy egész társadalmunkat megmozgatja olykor.
Köszönjük a hozzászólását, azonban mielőtt a mai témánkra térünk pár mondatban, jó lenne, ha elmondanánk a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni Kozma Ferenc lelki gondozóról, vagyis hol kezdődik az ön története?
Igen, 1971-ben születtem Kézdivásárhelyen. Itt végeztem az 1-8 osztályt, majd középiskolai tanulmányaimat Nagyszebenben az akkori egészségügyi szaklíceumban végeztem, sikeresen 1989-ben. Majd ugyanabban az évben, rövid időn belül jött a katonaság, és gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy 19 évesen már leszerelt ifjú voltam. Ezt követte, így kronológiai sorrendben, 92-ben megismerkedtem a jelenlegi párommal, házasságot kötöttünk, ebből született két lányunk, akik már felnőttek, illetve együtt kezdtük az életet felső háromszék egyik neves településén, Gelencén. Ott éltünk egészen 2004-ig, majd innen egy forduló pont következik az életünkbe, de erről majd a későbbiekben. Amit még rólam kell tudni, hogy 2010 és 2012 között a Kalott, Csíksomlyói Kalott Egyesület keretén belül egy lelki gondozói képzésen vettem részt, majd 2014 és 2019 között a Báber-Bolyai Egyetem római katolikus karán folytattam a tanulmányaim teológia, illetve pasztorális tanácsadásból. Mesteriztem, majd ezek után különböző képzések, egyházi szakmai képzések, az utóbbi az addiktológiai konzultáns képzést azt a Vonszpátor Alapítvány keretén belül sajátítottam el. Na, amit mondtam, visszatérek a 2004-es évre, hát akkor történt egy töréspont az életemben. súlyos alkohol problémákkal küzdöttem. Azt követően még ment vagy 4-5 évig, és 2009-ben bevonultam a magyarországi drogterápiás központba. Ott kerek 9 hónapot töltöttem, és gyakorlatilag az új életem az 2010 után kezdődött el. Hát immár 17 és fél éve, hogy abszinens vagyok, tehát nem fogyasztok alkoholt. Na, ekközben a családom belül is szakadás történt, tehát 2009-ben elváltunk. Majd 2 évet külön éltünk, és Isten akaratából 2011-ben újra házasodtunk, kibékültünk, és azóta, hogy szoktuk mondani, második boldog házasságunkat éljük.
Köszönjük az őszinte szavait, Ferenc. Mai témánk tehát a szenvedélybetegek világa. Mit nevezünk szenvedélybetegségnek, és hol húzódik a határ a szokás és a függőség között? Legyen ez a mai őszhang első kérdése.
Igen, én nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk, ugyanis szakemberként bárhova megyek, és bármi legyen a téma, mindig felvetődik az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valaki csak egy pohárral iszik naponta, vagy esténként egy sör, vagy egy pohárbor, vagy... De bizonyos szokásokat próbálnak ilyenkor felvelinteni, és én mindig elmondom, hogy a szokásokból lesz a függőség. Na most már, hol van a határ a kettő között, ugye hát elég világosan el lehet határolni, tehát elsősorban a szokás esetében ugye bármikor megszakítható, tehát könnyen megszakítható az a bizonyos szokás, itt gondolok bármilyen függőségre. Itt nem borítja fel a mindennapi életet, gyakorlatilag ez a szokás. Hiánya inkább ilyen enyhe hiányérzetet okoz, és nagyjából beilleszkedik a napi rendben. Viszont a függőség esetében, és itt nagyon oda kell figyelni, itt már a kontrollvesztésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy ilyen kényszeres cselekvés veszi kezdetét, károsodnak a kapcsolatok, a munka egészség rovására megy ez a bizonyos rossz fokát, erős csóvárgás, elvonási tünetek jelenkezhetnek, és minden más a háttérbe kell szorulni. Ugyanakkor különböző figyelmeztető jelek is szoktak figyelmeztetni bennünket arra, hogy itt valami gond van, tehát kialakul az úgynevezett tolerancia, tehát hogy ugyanaz a hatás elérése és egyre nagyobb adagra, vagy intenzívebb élményre van szükség. Megjelennek az elvonási tünetek, sikertelen leállási kísérletek, titkolózás, hazugság, és a negatív következmények figyelmen kívüli hatása szokott megjelenni ebben az esetben.
Ferenc, ön szerint miért válik valaki fogékonyabbá a függőségekre, mint mások?
Hát igen, ez is egy izgalmas kérdés, mert én nagyon sokáig azon gondolkoztam, hogy miért pont én. Tehát, hogy ugye ezek, mindenki úgy általában felteszi magába a kérdést. Van egy ilyen időszak, inkább ugye az önsajnálatról szól, és akkor ugye ezek a kérdések akaratlanul felmerülnek. Miért pont engemet érintett? Na és akkor nézzük egy kicsit meg, tehát ugye a szakirodalom úgy fogalmaz, hogy a függőség az egy biopszichoszociális, és én ide hozzáteszem azt is, hogy spirituális, ez nem mindenütt található meg a szakirodalomban vele a negyedik, kifejezés betegség. Tehát, hogy miért válik valaki fogékonyabbá? Hát nézzük meg. Tehát egyszer itt nagyon fontos az, hogy vannak ilyen biológiai és genetikai tényezők, ami azt jelenti, hogy van egy adott genetikai hajlam, tehát, hogy körülbelül a A kutatások szerint a függőség kialakulásának kockázata körülbelül 40-60%-ban genetikai eredetű. Tehát ugye ez örökölhető a családon belül. Akkor azon kívül nagyon fontos, hogy vannak olyan személyek, akik alacsonyabb dopamin szinttel, vagy érzéketlenebb, ahogy szoktuk mondani, dopamin receptorokkal rendelkeznek, na és akkor ezek azok az emberek, akik hajlamosabbak úgy rákattanni a függőségekre, és ide tenném még a fiatal életkort, mert ugye ebben az időszakban, tehát a tizenéves korban a döntéshozatalét és az önkontrollét felelős agyterület még fejlődésben van, tehát gyakorlatilag nagyon sérülékenyek a fiatalok ilyen tekintetben, úgyhogy ezt tenném még oda. Azon kívül biológiai tényezők és traumák is ide tartoznak, mint gyermekkori trauma, kicsit ára most nem térnék ki, már elég sok van, mentális egészségügyi zavarok, családi és kortárs mintát, ez már a környezeti szociális részéhez tartozik, illetve a krónikus stressz és az elszigetelség, ami még fontos.
Melyek ma a leggyakoribb szenvedélybetegségek?
Igen, a leggyakoribb szenvedélybetegség, hát itt most próbáltam egy sorrendet úgy magamnak felállítani. Hát mindenképpen lehet, hogy meglepő, de én a nikotin függőséget tenném legelő. Ez egy tartadalmilag elfogadott függőség amúgy is, de hogy nagyon sokan cigarettáznak. Szinte minden második, harmadik ember él vele a függőséggel. Ezt követi az alkoholizmus, vagy a különböző viselkedési függőségek. Ide tartoznak a képernyő, szerencsejáték. Közeli becslések szerint világszerte minden harmadik ember küzd valamilyen fajta függőséggel. Na most már ezeket a függőségeket mi általában két nagy csoportra osszuk, vannak a úgynevezett kémiai függőségek és a viselkedési függőségek. Kémiai függőségekhez tartozik, amiről már beszéltem, a dohányzás és a nikotin függőség, az alkoholizmus, a gyógyszerfüggőség, illetve az egyre nagyobb teret hódító drogfüggőség. A viselkedési függőségek közül említeném a képernyő internetfüggőség, szerencsejáték függőség, a videójáték függőség, ez is egy elég gyakori függőség kezdett lenni nálunk, a vásárlási mánia, a munka és edzés függőség. Tehát, hogy ezek a legújabb, jó, persze, tehát a függőséges skálája elég nagy, de hogy ezek azok az elterjedtebbek és gyakoribb függőségek felénk is.
Mi a szakember véleménye arról, hogy maga a függőség gyengeség, rossz döntés vagy betegség?
Igen. Nagyon sokszor találkozok olyan emberekkel, akik valószínűleg nincsenek tisztában a függőség hátterével, vagy amúgy evel a betegséggel, vagy a kórképpel. És nagyon sokszor mondhatnám azt is, hogy leírják ezeket az embereket gyengeségnek, tehát hogy gyengéknek, akaratgyengéknek ugye legtöbb esetben, stb. Tehát, hogy így címkézik őket. De nagyon kevés esetben találkoztam olyanokkal, akik azt mondják, hogy igenis, illetve belátják, hogy betegség. Tehát, hogy a modern orvostudomány szerint ez egy krónikus betegség. Tehát nem egy jellemhiba, vagy akaraterő kérdése. Hát ezt tisztázom már itt az elején, mert ez egy nagyon fontos dolog. Bár azt mondják, hogy az első fogyasztás vagy tevékenység egyéni döntés, a kialakult függőség már biológia szinten átírja az agy működését. Miért nem egy egyszerű gyengeség vagy egy rossz döntés? Hát én azt mondanám, hogy inkább azért, mert egy bizonyos idő után a függőség tartós változásokat okoz az agy jutalmazási központjában, illetve a döntéshozatalét felelős részében. És automatikusan eltűnik a szabad akarat. Tehát ez az, amit nagyon kevesen tudnak. A beteg agya a szert vagy a viselkedést az túléléshez szükséges, alapvető szükségletként, mint az evés vagy a zivát, itt a vízre gondolok, fogja fel, és ugyanakkor kialakul egy ilyen úgynevezett kémiai rabság is. A beteg egy idő után már nem azért, hogy örömét lelje valamiben, vagy, hanem a kínzó elvonási tünetek elkerülését használja a szert. Tehát, amint mondtam, a modern orvosi megközelítés biopszichoszociális és spirituális modellként néz rá erre a betegségre.
És milyen lelki hiányok, traumák vagy akár élethelyzetek állhatnak a függőségek hátterében?
Hát mindenképpen ez egy összetett betegség, ugye, amint az imént is mondtam. Gábor Máté, egy világhírű magyar származású addiktológus mondta volt, hogy nem azt kell kérdezni, hogy miért a függőség, hanem az, hogy miért a fájdalom. Tehát, hogy mindig körülbelül 12 éve, pontosan most így nem tudom behatárolni, de a Bonuszpárt alapítványnak vagyok a munkatársai, és hetente találkozok új kliensekkel, vagy kiférem őket elég hosszú ideig, és ezekben a beszélgetésekben pont ezekre próbáljuk megtalálni a választ. Tehát sorrendben feldolgozatlan traumák és gyermekkori sebek után kutatunk, mind a gyermekkori bántalmazás, ez lehet fizikai, szexuális vagy érzelmi abúzus is, érzelmi elhanyagoltság, itt arra értek, hogy a gyerek nem kap biztonságot szeretett, és felnőttként a szerrel tölti be a magát. Vagy pedig transgenerációs traumákat próbálunk feltárni, itt a származási családot szoktuk ilyenkor megnézni, mivel hogy feldolgozatlan dolgok és rossz megküzdési minták családi örökségeit próbáljuk feltárni, mert általában ezek is örökülnek. Ugyanakkor kötődési nehézségek kell küzdenek ezek az egyének, alacsony az önértékelésük, illetve nem találják az élet értelmét. Tehát, hogy talanok, és itt megjelenik a motiváció hiánya is. Ugyanakkor, ami még a függőségek hátterében, amiket még a függőségek hátterében érdemes megvizsgálni, azok a megterhelő élethelyzetek és krízisek. Ide tartoznak a különböző veszteségek, gyász, vállás, szakítás, a krónikus stressz, ugye itt nagyon fontos a munkahelyi kiégés, a burnout, vagy a folyamatos anyagi bizonytalanság előli menekülés. Már ez is jelen van, főleg a mai társadalmunkban. Vagy ugyanakkor a kezeletlen mentális zavarok lehetnek a háttérben, szorongás, depresszió, a szociális fóbia, Tehát, hogy ezek nagyjából amik lehetnek a háttérben.
Ferenc, milyen korai jelek utalhatnak arra, hogy valaki veszélyes útra lépett?
Igen, vannak úgynevezett korai figyelmeztető jelek, amik nem csak a szerhasználatra, hanem a viselkedési függőségekre is érvényesek. Tehát, ha észrevehető, mind a kettő ide tartozik. Én azért egy enyhe határt szoktam a kettő között szabni. De mégis a legfontosabb korai jeleket négy fő kategóriába sorolnám. Az egyik a viselkedésbeli és életmódbeli változások. Tehát mi történik ilyenkor az egyénnel, titkolózni kell, bezárkozik, elveszíti az érdeklődését a korábbi hobbi, barátok, család iránt, és ez minden a háttérbe szorul. Sok időt elvel a bizonyos tevékenységgel, vagy egy új baráti kör, mit tudom én, egy kocsmai társaság, vagy egy akár egy rossz barát kerül előtérbe. Pénzügyi zavarok kezdnek megjelenni, megmagyarázhatatlan költekezések, kölcsönkérések. A második kategória az az érzelmi és a mentális jelek, ide tartozik a hangulatingadozás, tehát hogy ok nélkül ingerlékenyé válik, hirtelen dükitörései vannak, vagy váratlanul ilyen letargikus állapotba kerülnek. Ilyenkor általában védekeznek, ha a kérdéses szerről vagy hobbiról szó esik, azonnal támadnak, bagatelizálják, viccelődve reagálnak rá. Viszont nem szabad figyelmen kívül hagynunk a koncentrációs zavarokat is, tehát a feledékenység, a tanulmányi eredmények vagy a munkahelyi teljesítmény hirtelen romlani kezd. Valamint minden kisebb kudarcra vagy stresszel azonnal az adott pótcselekvés a válasz. Tehát, hogy mindig szerrel vagy a viselkedéssel, viselkedés függőséggel válaszolnak rá. Megjelennek ugyanakkor a fizikai és a külső jelek is, alvászavarok, a személyes igény, ápoltság, tehát a megjelenés elhanyagolása, súlygyarapodás vagy fogyás áll be, ez egyénenként változik, illetve testi tünetek is megjelennek. És a negyedik jele a függőségnek, tehát a kontrollvesztés első jelei. Tehát ami arról szól, hogy egyre többet megbír az egyén, vagy egyre többet él az adott viselkedési függőséggel, kezdi megszegni az ígéreteit, mit jelent ez. Például megfogadja, hogy kevesebbet fog játszani, inni vagy vásárolni, de ezt a gyakorlatban képtelen betartani. Tehát, hogy ugye ez a hozzátartozóknak szokott lenni a réme, mert ugye mindig azt mondják, hogy annyit ígértem a... Tehát, hogy erről beszélünk, tehát, hogy képtelen már betartani, úgyhogy sajnos ezt kell mondjam.
Vajon hogyan változtatja meg a függőség az ember személyiségét és kapcsolatait, és példákat is mondhatunk?
Igen. Elsősorban kialakul egy másik fajta személyiség. Itt a szakirodalom a személyiség torzulásáról beszél, de én inkább a függő személyiséget szoktam használni. Így jelent ez a gyakorlatban, tehát ilyenkor felborul a hagyományos értékrend. Tehát az egykor fontos elvek, mint például az őszinteség, a felelősségvállalás, vagy a család iránti hűség elértéklenek a szer megszerzésével szemben. Tehát a sorrend megváltozik, tehát például az alkohol esetében, vagy akár a szerencsejáték esetében tehát a függőség tárgya kerül előtérbe, az körül mozog minden. Megjelenik a manipuláció és a hazugság, például a függőség egyik alapvető túlélési eszköze a tagadás. Ha valaki tagadásban van, az folyamatosan mondja, hogy ő nem, ő meg tudja oldani, hogy ő még nem ott tart, és épp a tegnap jelentkezett valaki a közösségünkben, és tudtuk, hogy miért van ott, nyilván a többiek, de nagyon érdekes volt, mert avval kezdte a bemutatkozását, hogy ő nem alkoholista. Tehát, hogy azonnal rátért. Tehát, hogy a tagadás és a ferdítés a beteg nem csak a környezetének, hanem önmagának is hazudik. Ez egy ördögi kör. Azon kívül csökken az empátiát készség, a függő képtelenné válik mások érzéseire figyelni. És még itt megemlíteném, hogy nagyon gyakran a fej hiánya dűrohamot, agressziót, vagy akár a másik végletet, a depressziót hívja elé. Azon kívül ugye a kérdés az volt, hogy hogyan változtatja meg a függőség az ember személyiségét és kapcsolatait. Mert a kapcsolatokra szeretnék rátérni, hát elsősorban ami a legfontosabb, a párkapcsolat, és utána pedig a családnak a szétesét. Én a bemutatkozásomban erről beszéltem, hogy 2004-ben kezdett rohamosan romlani a párkapcsolatunk, de hogy a családon belüli kapcsolatok is egyre jobban lazábbá váltak. És gyakorlatilag ugye 2009-ig, tehát egy olyan röpke 5 év volt, tehát ezek voltak a legnehezebb éveim, és azt eredményezte, mivel hogy képtelen voltam addig kilépni a függőségből, a család szétesett teljesen, tehát hogy elveszítettem a feleségemet, elveszítettem a gyerekeimet, tehát hogy egyedül maradtam. A sorozatos megszegett ígéretek, a titkolózás, állandó gyanakvás, féltékenység, tehát ezek már tűrhetetlenek voltak. Megjelenik itt a társfüggőség is, amiről majd érdemes egyszer majd beszélni bővebben. Viszont még van egy nagyon fontos dolog itt a kapcsolatoknál, a barát és a munkahelyi kapcsolatok leépülnek, tehát hogy egyrészt a szociális kör lecserélődik, tehát a régi józan barátok, családok elmaradoznak, illetve van, aki elszigetelődik együtt, stb. Vagy valaki más, tehát olyan kapcsolatokat keres, amiben kiírheti a függőségét. Jó. Munkahelyén pedig a romló teljesítmény, a késések megbízhatatlanság miatt a kollégák fordulnak el tőlük, és nagyon sok esetben erre példákat is tudnék mondani, a munkahely rovására megy, tehát a munkahely elvesztéséhez vezet. Folyamat végén mindenképpen a függő ember teljesen magára marad egy napikült, magányos világban, ahol az egyetlen tartja a függőség tárgya marad. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy akkor, amikor bevonultam a magyarországi otthonban, akkor súlyos biopszichoszociális problémákkal küzdöttem, tehát ami azt jelenti, hogy súlyos egészségi problémákkal, egy olyan sötétségben éltem, amiből a kiutat nem láttam, illetve tényleg gyakorlatilag csak egyfolytában a szerre gondoltam, semmi más nem volt fontos, és Ami a legfontosabb az az, hogy amikor valaki ilyen mélyre kerül, akkor nagyon gyakran ugye az énekemben itt az öngyilkosság gondolata többször elvetődik.
Hölgyeim és uraim, záró gondolatként még elmondjuk, hogy a függőség sok mindent elvehet az embertől, de a reményt nem kell elvegye. Minden történet más, de a gyógyulás útja mindig az első lépéssel kezdődik. Fontos tudni, hogy nincs reménytelen élethelyzet, és nincs olyan mélység, ahonnan ne lehetne elindulni a változás felé, és a segítségkérés nem gyengeség, hanem bátorság, és sokszor ez az első lépés a szabadság felé. Ferenc?
Igen, záró gondolatként én is azt mondhatnám, hogy a segítségkérés nem egy gyengeség, hanem bátorság. Ezt én sem fogtam fel. Egyszerűen, amikor eljuttam addig a pontig, akkor felhívtam egy telefonszámot, elmondtam, kimondtam életemben először azt, hogy alkohol, gyógyszer és nikotinfüggő vagyok, és a vonal részéről gratuláltak. Ez akkor furcsa volt, nem értettem, hogy miért. Hát arra gratuláltak, mert vettem a bátorságot, és megtettem az átvét legfontosabb lépést.
Ferenc, szép lassan az összhang végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a nagyszerű beszélgetést, válaszokat. Ezt a témát egy hét múlva még folytatnunk kell. Gondoljuk, hogy elfogad még egy meghívást, vagy talán többet.
Igen, én szívesen beszélgetnék erről a témáról, mert úgy érzem, hogy illetve tudom biztosan, hogy nem csak nagyon sokan hallgatnak bennünket, hanem bízom abban, hogy valakikben valami megmozdul, elindul, és ennek mélységesen örülnék.
Így legyen, köszönjük szépen, kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Kozma Ferenc pasztorális tanácsadó lelki gondozó nevében is. Elköszönök a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.